Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. Műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a Tárlatról Tárlatra című műsorban a Kontaktrádión. Először tehát kiállítási híreinkkel, illetőleg egy válogatással kezdjük a kaleidoszkóppal. A debreceni Déri Múzeumban a Démonok világa, kultúrák arcai, kultúrák maszkjai című kiállítás nyílt meg, illetőleg ez tekinthető meg szeptember közepéig, amire azért is fölhívjuk a figyelmet, mert nagyon sok érdekes maszkot lehet látni, az emberiség történetének különböző korszakaiból, illetőleg különböző feladatokat betöltő maszkokat. Egy egészen másfajta terület, Szegeden, a Csipkék királynője, a Halasi Csipke kiállítás. Itt a Somogyi Könyvtárnak a zeneszobájában lehet megnézni a különböző technikákkal készült Hungarikumnak a történetét, fejlődését, motivumkincseit, illetőleg azt is, hogy mennyire különbözik az egyes korszakoknak a csipke készítési technikája. Kapcsolataim Bredács Alice ötvös művész kiállítása pedig a Pécsi Művészeti Körnek az szervezésében nyílt meg, Pécset, amelyik azért nagyon érdekes, mert ez a kiállítás nem múzeumban, hanem a Magyar Postának a pécsi résztegén egyik pécsi posta irodájában nézhető meg. A posta azért nyitotta meg, hogy amíg várakoznak az ügyfelek, a hívó rendszerben sorra kerül a számuk, addig is egy kicsit művelődhessenek, megismerhessék a környéknek a művészeit, a különböző alkotásokat, tehát rendszeresen rendeznek itt is kiállításokat. Ez a kiállítás pedig azért nagyon különleges, mert egyedi alkotások vannak, olyan alkotások, ötvös művészeti alkotások, ékszerek, amelyikeknél a hagyományos technikák keverednek újításokkal, például fémszínezéssel, különböző színű fémeknek az előállítása révén jöttek létre egyes ékszerek máskor. Fémszövéssel, kőfoglalással, sőt goblein is van befoglalva a fémbe. Ismét máshol, visszatérve mondjuk Debrecenbe, az Ommázs a Bartók címmel nyílt egy kiállítás, amelyiknek meg az az érdekessége, hogy a zene ihlette képzőművészeti alkotásokat mutatnak be, Bálint Endre, Barcsai Jenő, Klimó Károly, Molnár Vera, Zarelli és másoknak a műveit. A gondolat szépsége nemzetközi és magyar művészek papírmunkái a vasgyűjteményben pedig Veszprémben tekinthetők meg. Körülbelül 25 művésznek papíron készített művei láthatók, különböző technikák vannak itt, pasztellekkel, akvarellekkel festettek, ragasztottak. Pak Imre, Konok Tamás, Hetei Katalin például szerepel a kiállító művészek között, valamennyien modern kortárs képzőművészek és általában a konstruktív irányzatnak a követői. Keretek között, határok nélkül kortárs ruszin festőművészet kiállítása nyílt Budapesten a Karinthy Szalonban, ahol a ruszin kisebbségi önkormányzatnak a szervezésében a Kárpátaljai Festőművészeti Iskolának az alkotásait lehet megtekinteni. Ez a kiállítás egy vándorkiállítás, további helyekre is majd még el fogják vinni. DNS Gábor emlékkiállítása Sopronban nyílt meg, a Körmendi Galériában, az Ártner Palotában. Itt pedig DNS-nek 1966 és 73 közötti képzőművészeti főiskolán végzett tanulmányaitól élete végéig készített műveit lehet megtekinteni. A tónusok finomsága még a színrajzokon is jól érződik, illetőleg a groteszk is helyenként a játékos természetnek az ábrázolásával megnyilvánul. Hogyha valaki a Balatonnál van, és esetleg túl sokkal már neki a napfény, vagy borús az idő, akkor Balatonfüreden érdemes a zsolnai legendát megnézni, ahol a zsolnai kerámiákat állították ki. a Vasari villában. Fény és forma, modern építészet és fotó 1927-1950 címmel pedig Pécsen, Európa kulturális fővárosában, a Kis Galériában nyílt egy kiállítás, ahol a modern mozgalom jegyében született építészeti alkotásokra kívánják fölhívni a figyelmet, különböző épületekről készült fényképek segítségével. Ezek a fényképek is különböző technikával készültek, tehát egyúttal az építészet történet mellett a fényképészet történetének is egyfajta architektúráját mutatják be, ahol a fénnyel és az árnyékkal játszottak a fotográfusok. A budapesti Semmelweis Ignác Orvostörténeti Múzeumban az Erényöv titkos története, mítosz és valóság címmel egy szokatlan kiállítás nyílt meg. Orvostörténeti kiállítás abból a szempontból, hogy erényöveket mutat be, illetőleg azoknak a használatát, de ugyanakkor a kiállítás fő céljának azt tekinti, hogy az elmúlt 500 év mentalitás történetének, orvostörténetének, muzeológiájának a torzításait is bemutassa, azokat a visszavetítéseket, amelyekkel eltorzult az erényhöz kapcsolódó modern elképzeléseknek egész sorozata. A budapesti Bálint házban egy nagyon szokatlan kiállítás nyílt, Cigány vagyok, Terry Potocna fotókiállítása, amelyik fotókiállítás azért különleges, mert Potocna egy romáknak meghirdetett egy projektet, hogy ki milyen festménynek melyik figurájába szeretne belebújni, melyiknek a bőrébe szeretne belebújni, és ilyen ruhákat készítettek, és ezeket fölvéve fényképezte le az egyes szereplőket. Készített riportot is velük, tehát ez a riport is ugyanúgy látható, mint az elkészült felvételek. Ahol az ég és a föld összeér, Monostori Viktória ikon kiállítása, szintén Pécsett látható, de ezúttal a Xaveri Szent Ferenc görög katolikus templomban. A bizánci ikonoknak a stílusát ötvözi a művésznő, amennyire lehet a modern formavilággal. Többféle technikával dolgozik, például fára tojástemperával készít szománc ikonokat, mozaik ikonokat, dolgozik üveggel, fest textilre, de részkarcok és freskók is vannak az alkotásai között. Békés Csabán a Munkácsi Mihály Múzeumban Zsögödi Nagy Imre festőművésznek van egy életmű kiállítása, amelyikben a festőművésznek az egész életét átfogó székelynép mindennapjaival szorosan összefüggő, összekapcsolódó műveit lehet megnézni, és tulajdonképpen a székelyek nemzeti festőjének ilyen módon a reprezentatív műveit mutatja be, foglalja össze ez a kiállítás. Egészen más jellegű a szegedi Móra Ferenc Múzeumban a Pillangók zöld szigete című kiállítás, mely Tajvanról hoz élő lepkéket. Tehát úgy képzeljük el ezt a kiállítást, hogy itt valódi lepkéket lehet látni, azok között lehet járni, ennek megfelelően a lepkék életkörülményeinek megfelelő 65% feletti páratartalom és 27 Celsius feletti hőmérsékletben közlekedve. És mivel a lepkék nem olyan hosszú életűek, mint ez a kiállítás, ennek következtében folyamatosan Tajvanról hozzák a lepkebábokat pótlásképpen. Ha valaki itt van, akkor a képzőművészetnek is természetszerűleg hódolhat, már csak azért is, mivel Csontváritól Szőnyiig címmel is van itt egy kiállítás, amely főképp a Miskolci Múzeum gyűjteményéből származó műveket mutatja be. Többek között Csók István, Gulácsi Lajos, Derkovics Gyula, Szőnyi István, Czóbel Béla, Kernstock Károly, Abba Novák Vilmos és másoknak a műve is megtekinthetők itt. Tovább haladva Kaposvárra egy nagy ugrással Riprónai és Nabisz, Riprónai József franciaországi korszaka és párizsi festőbarátainak a kiállításai láthatók itt. Riprónainak tehát arról az időszakáról van szó, amit Párizsban töltött 1889-től, élt itt jó néhány évig, és a barátai között például Toulouse-Lautrec művek is kiállításra kerültek. Egészen más jellegű egy másik kaposvári kiállítás, az ásvány kiállítás, amire csak bejelentkezéssel lehet menni. Interneten meg lehet találni a telefonszámot. Ez azért nagyon érdekes, egy magán gyűjtemény egyébként, ahol több mint 800 ásványt lehet látni, és 300 ősmaradványt, közötte dinoszauruszoknak fogtojás darabjait, lábnyomokat, fejcsontvázat is. Végül még a Paradox Végtelen Dimenziók című kiállításra is szeretném fölhívni a figyelmet, amely a Budapest Galériában nyílt meg, és amelyik azért nagyon érdekes, mert a matematikát és a képzőművészetet olyan módon keveri, hogy tulajdonképpen háromdimenzionálisnak látjuk azokat a képeket, amiket a művész itt megalkot. Farkas Tamásról van egyébként szó, és matematikai problémákat ábrázol ilyen formában. Előzetesként pedig szeretném fölhívni a figyelmet a szolnoki Damjanich János Múzeumnak a majd nem sokára, szeptember elején nyíló Bűvös lámpa bűvöletében című kiállítására, amelyik azért nagyon érdekes, mert különböző diavetítő gépeket mutat be a kezdetektől mostanáig, illetőleg az ezekkel vetített diákat és filmeket is. Most tehát egy kis zene után folytatjuk a Tárlatról tárlatra műsort, mégpedig a szombathelyi képtárat fogjuk bemutatni, és dr. Gálik Zoltán lesz beszélgető partnerem. Köszöntöm kedves hallgatóinkat a Tárlatról tárlatra című műsorban a Kontakt Rádión. Beszélgető partnerem dr. Gálik Zoltán, és a szombathelyi képtárról beszélgetünk, ahol nagyon sokféle kiállítás van. Most melyik kiállítást? Milyen kiállítás van most?
Hát most a Tornai Endre András kiállítás van, ami a múlt csütörtökén nyílt meg, de egyidejűleg látható még Garas Kálmánnak a fotókiállítása Bartók Fesztivál történetéről, és Mészáros Szabolcs festőművész kiállítása is egyidejűleg látható.
Kezdjük mondjuk a Tornai Endre Andrásnak a kiállításával. Miért választották őt, hogy kiállítsák az ő szobrászati alkotásait, illetőleg maga ez a kiállítás hogy néz ki?
Hát nem nehéz megmagyarázni, hogy egy jelentős szobrászt miért szeretne a Szombathelyi Képtár kiállítani, de azért van ennél ezen kívül más ok is. Például az, hogy úgy tartjuk számon, mint egy kőszegen élt művészt, aki abban az időben, amikor még egy kicsit a vidéki művészek háttérben szorultak, ő már akkor nem tartozott ebbe a kategóriába, hanem országos, sőt nemzetközi jelentőségi művészként jelent meg Kőszegen. És az alkotói habitus, az emberi szerénysége folytán nem is gondolható, hogy micsoda óriási kapcsolatrendszere volt, és micsoda sikerei, de mindent a tehetségének köszönhetett természetesen. 20 éve, több mint 20 éve volt kiállítás a Szombathelyi Képtárban, és az egy nagy életmű, hát életmű, tehát egy nagy az élet, addig életművét bemutató kiállítás volt, és természetesen sokszor, nagyon sokszor járt a képtárba, hiszen szerepelt csoportos kiállításokon is, hetente, két hetente találkoztunk vele, kiállításait nyitottuk meg, rendeztünk neki, írtunk róla, tehát a kapcsolat megvolt, de érdekes módon nagy kiállítása nem volt. Két évvel ezelőtti halála után érlelődött, hogy van még mit bemutatni tőle.
És mint látogató, a képtárnak a többi kiállításaihoz hogyan viszonyult, milyennek találta őket?
Hát a munkásságát azt abszolút országos nemzetközi színvonal.
Úgy értem, hogy ő, a művész, amikor megnézett egy kiállítást a képtárban, akkor milyen benyomásai voltak, vagy hát mondott
nem sokat beszélt, ő nem sokat valamit. Beszélt se a saját művészetéről, se másokéről, hanem nagyon-nagyon tömören fejezte ki magát. Alapvetően egy pozitív személyiség volt. Ezt csak azért mondom, mert van negatív művész személyiség is, aki úgymond lehúzza a másikat. Ő nem ilyen volt, hanem mindenben a jót kereste, és hát nem is kellett másra irigykednie, mert olyan eredményei voltak, és olyan tehetsége volt, ami maximálisan kitöltötte az életét, és nem hagyott neki időt arra, hogy másokon rágódjon, másoknak a bajain.
Ha be akarná mutatni a művészetét, hogyan tudná bemutatni, milyen jellegű szobrokat készített?
Hát nem lehet kihagyni az eredetét, ugye Erdélyből érkezett, valamikor a 70-es évek második felébe települt át Magyarországra, Zetelakán született, és magával hozta azokat az élményeit, tehát azt, ami bár földrajzilag távol került tőle, de megmaradt az emlékezetében ez a motivumvilág, ez a kultúra, és ebből tudta az ő egyéni művészetét felépíteni, és azon kevesek közé tartozik, mert csak néhány művész van, aki ezeket az ősi távoli gyökereket át tudja ültetni a teljesen modern szobrászati nyelvbe, ami által előre mutató, amit csinál. Tehát ő ezt fába, bronzban, kőben, sőt, a kiállítás mutatja egy festménybe is, mert festett is, rajzban képviselte, de természetesen elsődlegesen a fában.
Melyik alkotásokat tartja a legkiemelkedőbb, legértékesebbnek az életműben?
Hát most címet nehezen tudnék mondani, már csak azért
elég,
is.
Elég, hogyha leírja, hogy néz ki,
jó,
hogy maga elé
csak
tudja
azért is, mert most
képzelni.
A kiállítás rendezésekor derült ki, amit egyébként dr. Zsámbéki Monika rendezett, ő volt a kurátora, hogy nem, sok mindennek nem adott címet, tehát vagy ha címeket adott, azok elég egyszerűek, egyszavas címek, amelyek általában arra utalnak, hogy a figurák valamiféle emberi antropomorf jelleget hordanak, még ha nem kimondottan emberportrék, akkor is emberre utalnak, de még nagyon sok mindenre, amit ő megőrzött vagy kialakított a fejében, építmények, természeti formák, ezeket szintetizált a műveiben, és hát természetesen a tehetségén és képességénél fogva sok köztéri műve is van, amelyekkel tulajdonképpen maradandóan jelen van országszerte, sőt még külföldön is. Nem nagyon nehéz kiemelni, inkább a tendenciák azok, amik jellegzetesek a művészetében, ahogy az ember alak mellett az építés, aztán a színek megjelentek. Ez egy folyamat.
Hogyha valaki most elmegy Szombathelyre a képtárba, és belép ebbe a kiállításba, milyen kép fogadja?
Hát, ha egy muzeológus bemegy, akkor azt kell mondanom, hogy vegyes érzései lehetnek tudni. A Szombathelyi képtár termei nagyok, ezt szerintem már elég sokan tudják, és azért is szeretnek ott kiállítani, mert jó referencia, nem, hogy olyan kiválók vagyunk, hanem kiváló a hely. Na most ebbe a nagy helyiségbe, több száz négyzetméteres kiállítóterembe, amely egy kicsit steril, majdhogy nem zsúfoltnak tűnik a látvány, de hát szobrokról van szó, és utána már jön az asszociáció, hogy olyan, mint egy erdő. Mintha egy távoli erdélyi tájképnek a stilizált látványa jelenne meg, és ezáltal már egy más közegben van az ember, úgy érzi már akkor egy muzeológus, egy rendező, egy installáció. Tehát egy erdőt képviselnek a fából készült szobrok. Tehát ez van. Tehát ami elsőnek zsúfoltnak tűnik, mert nem szoktuk meg a szobor kiállításokat, mert elsősorban festmény kiállítások vannak. Most a tér nem arra szolgál, hogy ide-oda mászkáljunk, hanem ott vannak a szobrok, és azokat kell körbejárni.
És hogyha a látogató lép be, akkor ő neki, ő benne milyen hatást kelt, milyen
hát
érzést?
Én azt hiszem, hogy benne kelti talán azt, amit a muzeológus a előítéletei meg a megszokásai miatt, mert az egy elég uralkodó tendencia a kiállításrendezésben, hogy szellős, tágas legyen a kiállítás. A néző meg, ha bejön, lásson minél többet. Rögtön lát egy erdőszerű, sűrű plasztika rengeteget, azért ez túlzás, hogy rengeteg, de elég sok plasztika, és akkor ebbe az erdőbe körbejárja a fákat, a plasztikákat.
Az egyes tárgyaknak a kiválasztásánál milyen szempont alapján válogattak?
Hát az alapkoncepció az volt, hogy bár nagy a hely, mindent nem tudunk kiállítani, mert óriási az ő munkássága, számokba mérve is. Tehát az volt a cél, hogy a jól ismert, klasszikus, számos helyen bemutatott, reprodukált alkotásai mellett olyanok is legyenek, amiket még mások nem láttak, hiszen 2007-ben meghalt, és egy csomó minden nem került a közönség elé.
Hol voltak ezek a tárgyak? Hol őrzik őket?
Hát egy részük a művésznek a műtermében van, más része magántulajdonban, illetve köztulajdonban, múzeumoknál, tehát fél száz, csak a köztéri műve fél százra tehető számos múzeumban őrzik alkotásait, nem csak Magyarországon, nem.
Úgy értem, tehát az itt kiállított, tehát most a képtárban kiállított
képek. Igen, ezek
képek.
Ilyen számos helyről érkezett művek, kölcsönzések is vannak.
Akkor már csak egyetlen egy kérdésem van. A látogatók hogyan viszonyulnak hozzá? Vannak-e a vendégkönyvben valamilyen kiállítással kapcsolatos építő jellegű kritikák, vagy egyszerűen csak megállapítások?
Hát tekintettel arra, hogy még csak múlt héten csütörtökön.
Hát egy hét az, azért mondom, hogy
igen,
vannak-e.
Igen, tehát igazából péntek és szombat volt, amikor látogatók érkezhettek, de még nem tudom a visszajelzéseket. Azt, hogy számára Tehát őt már nem kell kritizálni. Tehát lehet, hogy nem szabad ilyet mondani egy szakembernek, de ő egy olyan életművet felépített, ami önmagába teljes. És nem érezni úgy, hogy valamit nem használt ki, nem járt végig. Épp az, hogy úgy tűnik, hogy amit lehetett, azt végig járt. Még ment volna tovább, de befejeződött, de nem fordul elő az, mint esetleg másnál, hogy hú, sokkal jobb lett volna, ha azt csinálta volna, amit csinált mondjuk 10 éve vagy 15 éve, miért fogott bele másba. Nem, nála egy szerves alakulásáról van szó a művészetének.
Köszönöm szépen, akkor kis zene után folytatjuk, a széki sűrű tempó után most egy kis Bartók zenét fogunk hallgatni. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Kontaktrádióban a Tárlatról Tárlatra című műsorban. A szombathelyi képtárról beszélgetek dr. Gálik Zoltánnal, és a képtárnak eddig Tornai Endre András szobrászművész kiállításáról beszéltünk, azonban pillanatnyilag is további két kiállítás is látható még. Az egyik Karas Kálmánnak a kiállítása, másik pedig Mészáros Szabolcsi. Néhány szót ejtsünk ezekről is. Hogy néznek ki ezek, illetőleg kiket mutatnak be ezek a kiállítások?
Hát Garas Kálmánról annyit mindenképpen kell tudni, hogy Szombathelyen élő fotóművész, aki már évtizedek óta fényképez, egyedülálló archívum van a szombathelyi eseményekről, ezen belül a különböző személyiségekről, közéleti emberekről, művészekről, ezen belül pedig egy külön történet a Bartók Fesztiválnak a résztvevői, előadó művészek, karmesterek, növendékek, akik aztán később már művészé lettek, és úgy jöttek vissza, mint meghívott vendégek. Na most az az érdekes benne, hogy fekete-fehér minden. Tehát annó, amikor még elkezdte, akkor a fekete-fehér portréfotó az teljesen elterjedt volt, és inkább az volt a jellemző. Aztán, ahogy változott a technika, a színes fénykép, majd a digitális fénykép mindent megváltoztatott, és ő is már digitális képeket készít, de a fekete-fehérnél még mindig megmarad, és ez egy sajátos hangulatot ad a most készült műveknek is. És hát, ahogy mondtam, már régóta fotózik, és már olyan nem élő hírességek is láthatók a képeken, mint John Cage, aki 85 tájékán járt a szombathelyi képtárban.
Valamennyi képe Szombathelyen készült?
Hát az itt bemutatott képek, amik most láthatók, azok mind a Bartók Fesztiválon készültek.
A másik művészről.
Mészáros Szabolcs, fiatal festőművész, aki azok közé tartozik, akik visszatértek a látványhoz, és természeti ihletésű, vagy a környezetben látott dolgokból kiinduló, a realitást nem tagadó, de azért kellően megkomponált és stílussal rendelkező művek. Az ömébe a tájképek azok, amik megjelennek. A kiállításának is az a cím, hogy áradat, tehát a vizek, a patakok, azok nagy számban jelennek meg a képein. Kisebb számban emberek, de a portrékkal is magabiztosan bánik és sikeres.
Milyen technikával dolgozik?
Olajképeket fest.
Olajképeket. Akkor a következő kérdésem, hogy miért őt választották ki, miért ezzel a fiatal festőművésszel jelentkezik most a nyárnak a főszezonjában a képtár?
Hát ő valamikor 5 éve jelentkezett az anyagával, hogy visszatért, mert szombathelyi származású, és ezek úgy érlelődnek, ezek a dolgok, hogy egyszer majd kéne egy kiállítás, jó, majd beszélünk róla, és 1-2 évbe beletélik, amíg realizálódik egy ilyesmi.
Ilyen hosszú idő egy kiállításnak az előkészítése, vagy ilyen sok kiállításra van anyag?
Hát azt kell mondanom, több kiállításra van anyag, mint ami megrendezhető, és azt kell mondanom, hogy tendencia a kortárs művészetben, hogy igen nagy a megnyilvánulási szándék, tehát a közlési szándék a művészeknek az a kiállítás, és szükségük van rá.
Hányan dolgoznak a képtárban?
17-en vagyunk, 8000 négyzetméteres a ház.
Hát, jó nagy területen, és viszonylag kevesen. Igen. Milyen munkák?
Ezt azért mondtam, mert vannak, mi azt mondja, hogy ez elég sok, hát kevés a kapacitáshoz, az infrastruktúrához képest.
Milyen feladatokat látnak el? Hogyan osszák be a munkákat egymás között?
Hát a munka az úgy történik, hogy éves tervek vannak, és a munkatársak, a szakmai munkatársak munkatervet készítenek, amelyet előzetesen egyeztetünk, és akkor, amikor elkészülnek az egyéni munkatervek, akkor ezeket összegyűjtve elkészül a intézményi munkaterv, amelyet ugye 2 fenntartónk van, a város is, meg a megye is, közös, úgy mondják, hogy közös fenntartású intézmény elfogad, vagy esetleg valamit azt mondanak, hogy valamit változtassunk, és akkor ez alapján kezd működni a dolog, de az az igazság, hogy amikor ez meg szokott történni, amikor végigmegy a hivatali fokozatokon az elbírás, akkor már kell kezdeni az évet. Tehát az év előbb elkezdődik gyakorlatban, mint ahogy papíron működik, de hát ez azt hiszem máshol is így van.
És a munkatársaknak a munka módszerében mennyire foglal el fontos helyet a kutatás, illetőleg mennyire a kapcsolattartás a mai modern művészekkel?
Hát ez egy érdekes dolog, mert azt kell mondanom, hogy tulajdonképpen mindenki tudományos dolgozó, akik művészettörténészek vagyunk, de évi 20-25 kiállítás van házon belül, aztán még amit házon kívül rendezünk, az is elég szép számba elő szokott fordulni. Tehát ez sok időt vesz igénybe, a szervezés, de mindegyikünknek van tudományos tevékenysége. Idén például évkönyvet jelentettünk meg, ahol a munkatársaknak a publikációi, illetve a könyvtáradattárosoknak a bibliográfiái jelennek meg.
Milyen területeket kutatnak?
A régebbi művészet is fókuszban van. Dr. Zsámbéki Mónika a barokk művészettel foglalkozik, illetve 20. század előtti művészettel. Én elsősorban 20. századi művészettel foglalkozom. És 21. bocsánat, most már ezt is
magyar vagy a nemzetközi?
Hát alapvetően magyar művészettel nemzetközi művészeket fogadunk. Részt veszünk különböző projektekben, de alapvetően, mint ahogy az alapítókiratunk is kimondja, magyar művészetnek a bemutatás és feldolgozása az egyik fő feladatunk.
Akkor ennek a feladatnak, ennek a célkitűzésnek milyen formában tesznek eleget? Hallottuk, hogy nagyon sok kiállítást rendeznek. Ezeket a kiállításokat milyen szempontok szerint válogatják össze, illetőleg hogyan szervezik meg őket?
Hát a kortárs művészeti kiállításoknál van egy szerencsés összjáték az, abból, hogy akik szeretnének, vagy akiknek már csak ugye, mivel nem él a művész, a hozzátartozóik szeretnék, ha esetleg egy korábbi terv megvalósulna, akkor azt megrendezzük. Amikor mi kezdeményezünk valamit, az általában tematikus kiállítás, van egy téma, és a köré valamilyen konkrét műtárgyak kerülnek be, de az egyéni kiállítások általában úgy alakulnak ki, hogy úgymond a levegőben van, hogy valakit szerepeltetni kéne. Itt van például Pajzs László esete, akivel még életében elkezdtük. Ő Szombathelyet nagyon szerette, és meg kell mondanom, Budapesten nincsenek olyan jó lehetőségek egy kortárs művésznek kiállítani, nincs olyan infrastruktúrájú múzeum, ami, hogy mondjam, jó sok mai művész be tudna mutatni, sokan vannak. Nálunk az a jó Szombathelyen, hogy nem olyan nehéz kiállítani, hiszen már 2 évvel előre gondolkodunk, de mégis könnyebb. Na most Pajzs László szombathelyi kötődése, korábbi kedvező tapasztalatai, kapcsolatai miatt itt szerette volna a nagy kiállítását, ami aztán ugye egy picit megakadt a halála miatt, aztán a családdal együtt folytattuk, illetve az őt ismerő kurátorok segítségével valósítottuk meg ez év márciusában a kiállítását, de a felsőoktatással is élő kapcsolatra törekszünk.
Akkor egy kis zene után ismét folytatjuk, mégpedig azzal folytatjuk, hogy milyen tervei vannak a képtárnak, milyen tematikus kiállításokat szeretnének rendezni. Thank you. Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a Tárlatról Tárlatra a Kontakt Rádió műsorában, és a szombathelyi képtárról beszélgetünk éppen, és ott hagytuk abba, hogy a képtárnak több terve is van tematikus kiállításokkal kapcsolatban. Konkrétan milyen tervekről van szó?
Hát kezdeti fázisban van egy Art Deco kiállításnak a koncepciónak a létrehozása, de hozzá kell tennem, hogy ehhez még ugye közhely szerint sok víznek kell lefogyni a Dunán, inkább úgy fogalmaznám, hogy tisztában kell lennünk, hogy lesz olyan pályázat, ami eredményesen tudunk indulni, mert ha manapság az ember egy komoly kiállítást akar létrehozni, akkor költségek között elsősorban a biztosításban kell gondolkodni, illetve a műtárgy szállításban. Ez azért érdekes, mert mondjuk 20 éve nem feltétlenül így volt. 20 éve még odaadták úgyis a műveket a magántulajdonosok, hogy vigyázzatok rá. Mi meg megígértük, hogy vigyázunk rá. De most már teljesen azt kell mondanom, hogy szabályszerűen mindenki azt mondja, hogy akkor biztosítási díjat kérek, illetve biztosítást kérek, hogy kössenek rá, ő nem akarja tőlünk, hogy fizessünk neki, de azt kéri, hogy biztonságban legyenek a művek. Tehát ezek a nagy terveink most anyagiak függvénye, mert azért ezt kell, el kell mondanom, hogy nem könnyű a helyzet, sőt rosszabb a helyzet, mint évekkel ezelőtt, és a szándékokat, a célokat, ha nem is, de a szándékokat, illetve a célhoz vezető utat befolyásolják az anyagiak.
Tényleg az idei kiállításokat, hiszen olyan sok kiállítás van idén is, azt miből tudják fedezni, milyen anyagi fedezete van?
Hát ez nehéz kérdés, mert sok kiállításba kezdünk úgy bele, hogy még nem is tudjuk, hogy meg lesz-e rá a pénz. Meg lesz.
Nem kockázatos ez?
De kockázatos. Kockázatos, de nyilván mindenki, aki ebbe a szakmába dolgozik, tudja, hogy ha egyszer elkezd valamit az ember, akkor folytatni kell, és bízni. Mert ha meg mindig várnánk, akkor nem történne semmi. Tehát, hogyha azt mondanánk, hogy mindent tudni akarunk előre 3-4 hónapra, és csak akkor lépünk, hogyha tudjuk, hogy az a 3-4 hónap múlva esedékes pénz meg lesz. Tehát, ha csak akkor lépünk, akkor nem lépünk, tehát elindulunk. Mert tudjuk, hogy a dolgok hogy szoktak történni, csak egyszer ne legyen ilyen, hogy a szabályszerűséget valami felrúgja, de tény az, hogy belevágunk, és akkor mostanában egyre inkább előjön az a oldala a anyagiaknak, hogy a művész is szponzort keres. Tehát nem csak, hogy pályázik, meg a képtár pályázik, hanem keres támogatót. És így lehetséges, hogy még mindig tudunk igényes meghívókat, papír alapú, így szokták mostanában mondani, meghívókat küldeni, ami azért egy fokkal odahívóbb, felhívóbb jellegű, mint az elektronikusan továbbított meghívó. Tehát azért ezt próbáljuk őrizni, és ebbe partnerek a művészek, és idén még a legtöbb kiállítást így tudtuk megvalósítani. Persze mi is sokszor ott állunk mögötte, de a művészek is most több forrást igyekeznek megmozdítani, hogy változott és nehezebb a helyzet.
Úgy tudom, hogy a képtár is pályázik. Milyen pályázatokat szoktak beadni? Hová érdemes pályázni?
Hát a szokás után mondhatom, hogy NKA, de az sem magától értetődő, tehát az sem mindig sikertörténet a Nemzeti Kulturális Alaphoz történő pályázás. Ami sikeres oldala a pályázatainknak, az a műtárgyvásárlások, kortárs magyar művészek műveinek a megvásárlása, és hát kiállításokra is szép számmal. Most pedig egy nagyobb összeget nyertünk TIOP és TÁMU pályázatokon, infrastruktúra fejlesztésre és múzeumpedagógia program kialakítására.
Milyen múzeumpedagógiai programban gondolkoznak? Kiknek és mit szeretnének nyújtani?
Hát az élmény áll a fókuszban, élményt szerezni a gyerekeknek. nem is azt kell mondanom, hogy tehetséggondozás és tehetségkutatás, hanem élmény forrás, hiszen akik gyerekként ide járnak, nem biztos, hogy művészek lesznek, de lehet, hogy képtárlátogatók vagy múzeumlátogatók lesznek. Olyan módon próbáljuk őket tájékoztatni, orientálni, hogy amit éppen van nálunk, ahhoz kapcsolódjon múzeumpedagógiai program, ami azt fogja bizonyítani, hogy bár nagyon sokféle területe van a képzőművészetnek, de mindegyiken találni olyat, ami a gyermekfoglalkoztatáshoz megfelelő, kézművességhez, játékos foglalkozásokhoz.
Gyerekeknek lesz egy külön műhelyük, vagy a kiállításban fognak alkotni? Ez az egyik kérdésem, másik pedig iskolai csoportokat várnak, vagy pedig szerveznek különböző időpontokra különböző programokat, amire egyénileg lehet majd jelentkezni?
Mindent elmondott a kérdésével, tehát ez mind van. Nagyon sok iskolával van kapcsolatunk, körülbelül 20 iskola volt az elmúlt időszakban partner viszonyban a szombathelyi képtárral, de a szakkörök azok már személyre szólóak, ott egyéni tulajdonságokra, adottságokra lehet építeni. Van gyermekfoglalkoztatónk, ami ezen a bizonyos pályázaton belül fel lesz újítva, új bútorok, mobil felszerelések, informatika, de természetesen ott van úgymond terepként a kiállítás is, ott is lehet dolgozni. 2000 négyzetméteres az épületen belül a kiállító terület maga, tehát itt ezt bejárják a gyerekek, és élményszerűen találkoznak az eredeti művekkel, de van egy olyan helyiség, ahol már a kis fantáziájukkal hozzák létre az emlékképekből, illetve a saját leleményeikből a dolgokat.
Eddig jöttek a gyerekek? Tehát azért ez a múzeumpedagógiai foglalkozás, ez az intézmény felől érkezett, mint igény, vagy az iskolák jelezték, hogy szívesen vennék az ilyen jellegű tevékenységet?
Mióta van a szombathelyi képtár, azóta van múzeumpedagógia, bár annak idején egyszerűen csak rajzszakkörnek hívták, és ez eltartott jó hosszú ideig, de a elmúlt évtized elejére egy kicsit a lendülete alább hagyott, és azóta kezdünk el új módon gondolkodni, és újra keresni a kapcsolatokat, amelyek azért megvoltak eddig is, hiszen van két iskola, az egyik a Derkovics, a másik meg a Dési, amelyek már nevüknél fogva is kötődnek a szombathelyi képtárhoz, tehát velük régóta rendszeres a kapcsolat, de most egy ilyen új, modernebb szemléletű múzeum pedagógia van kialakulóba, aminél újra kellett a kapcsolatokat keresni, újból elmenni iskolákba, megtalálni azt a célszemét, azt a pedagógust, aki a kulcs a gyerekekhez, mert az nem lett megoldás, ami jó néhány évvel ezelőtt volt, hogy mindenkinek küldtünk leveleket, és akkor arra nem jött válasz, hanem személyesen kell megkeresni, megszólítani a iskolákat, az iskoláknak a felelős oktatóit, nevelőit, és így lehet egy új kapcsolatrendszert kialakítani.
A felnőtt, tehát Szombathely felnőtt lakosságával szintén van egy ilyen, van, vagy ehhez hasonló kapcsolatrendszerük? Baráti
hát
kör, azt, társaság?
Azt kell tehát sajátos módon a baráti kör az a képtár létrejött előtt keletkezett, a képtár építése érdekében. Na most az, hát fokozatosan alábbhagyott a tevékenységével, hiszen azok az emberek már megtették a feladatukat, nem töltődtek fel újakkal, és így ez a baráti kör igazából nem működik már, megszűnt. Van viszont olyan műpártoló kör, amellyel nagyon szoros a kapcsolat, a Rumi Rajki műpártoló kör, egy Rumi Rajki egy szombathelyi szobrász volt, nagyszerű szobrász, országos jelentőségű, és ez a kör az ő művészetének a felderítését és más művészeti céloknak a megvalósítását segíti elő, és ez mondhatni a képtárnak egy baráti kör, egy támogató baráti kör, tehát teljesen független. Viszont felnőtt múzeumpedagógiát már nem tudjuk bevállalni, mert ahhoz már nincs meg a személyi feltétel. Mi nálunk dolgozó múzeumpedagógus, aki mindenképpen jól képzett, és folyamatosan bővíti ez irányú ismereteit, azon kívül, hogy restaurátori diplomája van, tehát ez jó a manuális dolgoknál, tehát ez az ő idejét teljesen lefoglalja, de ugye napjainkban már nem igen találkozunk olyannal, hogy valahol státuszt hoznak létre valamilyen munkahelyen, tehát annak kell örülnünk, hogy van egy ilyen részmunkaidős munkatársunk, aki szerintem részmunkaidőnél többet foglalkozik a gyerekek múzeum pedagógiájával.
Még egy kérdés, a Bartók Fesztivál és a képtárhoz kapcsolódik. Hogy jött ez a kapcsolat létre, miért ott rendezik, és egyáltalán az idei fesztiválról, ha néhány szót mondaná?
Hát a Bartók Fesztivál az Szombathelyjel kötődött össze. Amikor a képtár létrejött, akkor az volt a funkciója, hogy programoknak, hangversenyeknek helyet adjon. És ez azt jelentette, hogy nem rögtönzésszerűen, hanem már jó fél évvel előbb egyeztetve, hogy milyen kiállítás lesz, úgy tervezték meg a koncertnek a helyszínét is. Tehát ez a közel két hétig tartó fesztivál koncertsorozat alkalmával a Szombathelyi Képtárban 3-4 koncert van. Tehát azt kell mondanom, hogy főként, mint reprezentatív helyszín jövünk számításba. Ezen kívül maga a fesztivál, a koncertek, az előadások, ugye tanítványokat fogadnak, azok nagyon sokféle helyszíneken vannak, de van visszatérő hely a képtár, illetve a Bartók terem, a városnak a hangversenyterme.
Idén mi volt a legizgalmasabb, legérdekesebb mű, ami elhangzott a Bartók Fesztiválon?
Hát én nem tudnék rangsorolni. Hát mindig a záró koncert az, ami az izgalmasabb közé tartozik, mert akkor a karmesterkurzusnak a hallgatói vezényelnek, tehát Bartókot és Stravinszkit játszottak most a záró hangversenyen, és a közel két órás műsorban körülbelül 9 karmester vezényelt, úgyhogy a előadás közben váltották egymást.
Akkor már csak egyetlen utolsó kérdés, hogy a környéken vagy Szombathelyen élő művészeket mennyiben befolyásolja, mennyire van hatással rájuk a Bartók Fesztivál?
Hát a képzőművészek elsősorban képzőművészettel foglalkoznak. Sokan járnak közülük hangversenyre, például Tornai Endre András rengeteg hangversenyre elment. Azt kell mondanom, hogy inkább azt lehet látni, hogy akik eljönnek közönségként kiállításokra, megnyitókra, meg kiállítást nézni, azok mennek hangversenyre is. Tehát azt kell mondanom, hogy az ismétlődő arcok, a kultúrabarát emberek, akik között vannak művészek, tanárok, orvosok, meg egyéb más foglalkozású emberek is.
Köszönöm szépen a beszélgetést, akkor búcsúzom kedves hallgatóinktól, tehát a viszont hallásra, jövő héten ennek a műsornak az ismétlése lesz, és két hét múlva új élőadással jelentkezünk.
Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.